Műsorban a Szent Háromságról szeretnék egy pár gondolatot elmélyíteni a kedves hallgatók részére, ugyanis vasárnap, Szent Háromság vasárnapja van, ismerkedjünk meg tehát egy picit közelebbről ezzel a nagy titokkal. A keresztényeket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében keresztelik meg. Előtte azonban a háromszoros hiszekkel válaszolnak a kérdezőnek, aki megkérdezi őket, hogy hisznek-e az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben. Tehát az összes keresztények a Szent Háromságban hisznek. Tehát ahogy mondottam, a keresztényeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében keresztelik meg, és nem az ő neveikben. Tehát ebből is már kitűnik, hogy egyes számban van, tehát nevében és nem neveikben. És ez azért van, mert csak egy Isten van, a mindenható Atya, és az ő egyetlen Fia és a Szentlélek. Ez a Szent Háromság. A Szent Háromság misztériuma a keresztény hit és élet központi misztériuma. Isten misztériuma önmagában. Tehát a hit többi misztériumainak forrása, azokat megvilágosító világosság. A hit igazságok hierarchiájában a legalapvetőbb és a leglényegesebb tanítás. Az üdvösség története nem más, mint azon utak és módok története, ahogyan az egy igaz Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek kinyilatkoztatja magát az embereknek, és amikor a bűnnel elfordulnak tőle, kiengesztelődik és magához öleli őket. Tehát bemutatnám, hogyan történt a Szent Háromság misztériumának a kinyilatkoztatása, hogyan fogalmazta meg az egyház tanítását erről a misztériumról, és az Atya hogyan valósította meg a Fiú és a Szentlélek isteni küldése által a teremtésre, a megváltásra és megszentelésre vonatkozó jóságos tervét. Az egyházatyák különbséget tettek a teológia és az oikonómia, vagyis az üdvrend között. Az első fogalommal, a teológiával jelölik a Szent Háromságos Isten belső életének a misztériumát, az oikonómiával mindazt a művet, amellyel kinyilatkoztatja magát és közli életét. Az oikonómia föltárja számunkra a teológiát, és megfordítva a teológia megvilágítja az egész üdvrendet. Tehát Isten művei föltárják nekünk belső lényegét, és viszont belső lényegének misztériuma teszi érthetővé az összes művét. Hasonlóképpen van ez az emberi személyek között is. A személy megnyilvánul tetteiben, s minél inkább ismerünk egy személyt, annál inkább értjük a cselekedeteit. A Szent Háromság a szószoros értelmében a hit misztériuma, egyike az Istenben elrejtett titoknak, melyeket ha Isten ki nem nyilatkoztatja, nem ismerhettünk volna meg. Igaz, hogy Isten Szent Háromságos létének nyomait teremtő művében és az ószövetségi kinyilatkoztatásában hátrahagyta. De létének, mint Szent Háromságnak bensősége, Isten Fiának megtestesülése és a Szentlélek elküldése előtt a puszta értelem, s még Izrael hite számára is megközelíthetetlen misztérium maradt. Tehát nézzük meg akkor Istennek, mint Szent Háromságnak a kinyilatkoztatását. Istennek, mint atyának megszólítását sok vallás ismeri. Az istenséget gyakran az istenek és emberek atyának tekintik. Izrael Istent, mint a világ teremtőjét atyának nevezte. Isten még inkább atya a szövetség és a törvény ajándéka folytán a népnek, melyről azt mondja, az én elsőszülött fiam Izrael. Olvashatjuk a kivonulás könyvében, a 4. fejezet 22. versében. Izrael királya atyának is nevezik, és egész különlegesen atya a szegényeknek, az árváknak és az özvegyeknek, akik az ő jóságos oltalma alatt állnak. Amikor a hit nyelve atyának nevezi Istent, két fő szempontra utal. Isten mindenek eredete és fölöttük álló tekintély, ugyanakkor jóságos és szeretettel gondoskodik minden gyermekéről. Istennek ez a szülői jósága az anyaság képével is kifejezést nyer, mely inkább Isten immanenciájára, valamint Isten és teremtése közötti bensőséges kapcsolatra utal. Így a hit nyelve az ember szüleivel átélt tapasztalatából merít, akik bizonyos értelemben Isten első képviselői számára. De a tapasztalatok szerint az emberi szülők hibáktól sem mentesek, és így eltorzíthatják az atyaság és az anyaság képét. Ezért emlékeztetni kell rá, hogy Isten fölötte áll az emberi nemek közötti különbségnek. Ő nem férfi, nem is nő, ő Isten. Fölötte áll az emberi atyaságnak és anyaságnak is, jól lehet ezeknek eredete és mértéke, senki sem atya úgy, ahogyan Isten. Jézus kinyilatkoztatta, hogy Isten korábban soha nem hallott értelemben atya. Nem csak mint teremtő, hanem örök atya, az ő egyszülött fiával való kapcsolatban, aki csak atyával való kapcsolatában örök fiú. Ahogyan Máté 11. fejezet 27. versében olvashatjuk, senki sem ismeri a fiút, csak az atya, ahogy senki sem ismeri az atyát, csak a fiú, és az, akinek a fiú őt ki akarja nyilatkoztatni. Ezért vallották az apostolok Jézust igének, aki kezdetben volt Istennél, és Isten volt az ige, annak, aki a láthatatlan Isten képmása, dicsőségének kisugárzása és lényegének a képmása. Utánuk az egyház, követvén az apostoli hagyományt, 325-ben a niceai első egyetemes zsinaton megvallotta, hogy a fiú egy lényegű az atyával, azaz egy Isten ővele. A 381-ben összegyűlt konstantinápolyi második egyetemes zsinat a niceai hitvallásból a maga megfogalmazásában megtartotta e kifejezést, és megvallotta Isten egyszülött fiát, aki az atyától született az idők kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű. Nézzük meg most a Szentlélektől kinyilatkoztatott atya és fiú. Tehát húsvétja előtt Jézus meghirdeti egy másik védelmező a Szentlélek elküldését. Ő már a teremtésben tevékenyen részt vett, és szólt a proféták szavával. Mostantól kezdve a tanítványokkal marad és bennük lesz, hogy tanítsa és bevezesse őket a teljes igazságba. Így azt a kinyilatkoztatást kaptuk, hogy a Szentlélek Jézussal és az Atyával együtt egy harmadik isteni személy. A lélek örök eredése időbeli küldetésében tárul föl. A Szent Lelket az apostolokhoz és az egyházhoz, mind az Atya küldi a fiú nevében, mind a fiú személyesen, miután visszatért az Atyához. A lélek személyének küldése Jézus megdicsőülése után teljesen föltárja a Szent Háromság misztériumát. A Szent Lélekre vonatkozó apostoli hitet 381-ben A második egyetemes konstantinápolyi zsinat így hirdette meg: hiszünk a Szentlélekben, az Úrban és éltetőben, aki az Atyától származik. Így módon az egyház elismeri, hogy az Atya a teljes istenség forrása és eredete. A Szentlélek örök eredése nem független a Fiú örök eredésétől. Hisszük, hogy a Szentlélek is, aki a Szent Háromságban a harmadik személy, egy és egyenlő az Atya Istennel és a Fiúval, egy lényegű és egy természetű. Nem csak az Atya lelke, nem is csak a Fiúé, hanem egyszerre az Atya és a Fiú lelke. Az egyház konstantinápolyi zsinatának hitvallása vallja, akit az Atyával és a Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk. A hitvallás latin hagyománya vallja, hogy a lélek, a Patre Filioque, az Atyától és a Fiútól származik. A firenzei zsinat 1438-ban kifejti: a Szentlélek lényegét és magától való létét az Atyától és a Fiútól együtt birtokolja, és mindkettőtől öröktől fogva, mint egy principiumból és egy leheléssel származik. És mivel mindazt, ami az Atyáé, az Atya a nemzéssel odaadta egyszülött fiának, kivéve az atyaságot, azt is, hogy a Szentlélek a Fiútól származik, a Fiú öröktől birtokolja az Atyától, akitől a Fiú öröktől fogva született. A Filioque kifejezés a 381-es konstantinápolyi zsinat hitvallásában nem fordul elő. De Szent Leó pápa ősi latin és alexandriai hagyományt követve már 447-ben dogmatikailag vallotta, még mielőtt Róma a Kalkedoni zsinaton 451-ben a 381-es évi hitvallást megismerte és elfogadta volna. E formula használatát a latin liturgiában fokozatosan a 8. és a 11. század között fogadták be a hitvallásba. Az a tény azonban, hogy a latin liturgia a Nicea konstantinápolyi hitvallásba bevezette a Filioque kifejezést, az ortodox egyházakkal mind a mai napig nézeteltérést okoz. Mert a keleti hagyomány az Atyának elsősorban azt a sajátosságát emeli ki, hogy első eredet a lélekkel kapcsolatban, amikor a lelket úgy vallja meg, mint aki az Atyától származik. Azt állítja, hogy az Atyától, a Fiú által származik. A nyugati hagyomány elsősorban az Atya és a Fiú közötti egylényegű közösséget állítja, amikor azt mondja, hogy a lélek az Atyától és a Fiútól származik. A hagyomány megengedett módon és az értelemnek megfelelően állítja ezt, mert az isteni személyek örök rendje az egylényegű közösségben úgy foglalja magában az Atyát, mint principium nélküli principium, kezdet nélküli kezdet, a lélek első eredete, de úgy is, mint az egyszülött Fiú Atyát, aki vele együtt egyetlen principium, melyből mint egy principiumból származik a lélek. Tehát ez a megengedett komplementaritás, ha csak el nem túlozzák, a meghirdetett misztérium valóságába vetett hit azonosságát nem érinti. A Szent Háromság a hit tanításában, nézzünk ebbe is bele egy pár percben, a Szent Háromság kinyilatkoztatott igazsága elsősorban a keresztség révén, kezdettől fogva az egyház élő hitének az alapja. És ahogyan mondottan kifejezést nyer a keresztségi hitvallás hit szabályában, mely az egyház ige hirdetésében, katekézisében és imádságában fogalmazódott meg. Ilyen formulákat találunk már az apostolok írásaiban, mint például az eukarisztia ünneplésébe átvett köszöntés, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek közössége legyen minnyájatokkal. Ezt így olvashatjuk a 2. Korintusi levél 13. fejezet 13. versében. Az első évszázadokban az egyház törekedett arra, hogy Szent Háromságos hitét pontosabban megfogalmazza, részben azért, hogy a hit megértését elmélyítse, részben, hogy a torzító tévedésektől megvédje. Ez volt az első zsinatok műve, melyet az egyházatyák teológiai munkája alapozott meg, és a keresztény néphit érzéke támogatott. A Szent Háromság dogmájának megfogalmazásához az egyháznak a filozófiából merített fogalmak, a substancia, a persona, a reláció segítségével saját terminológiát kellett kifejlesztenie. De ezáltal nem rendelte alá a hitet az emberi bölcsességnek, hanem ezeknek a fogalmaknak új, korábban ismeretlen értelmet adott, hogy alkalmasak legyenek a kimondhatatlan misztérium kifejezésére, mely végtelenül felülmúl mindent, amit mi emberi módon megértünk. Az egyház a substancia szót, amit néha essencia vagy natura szóval is fordítanak, az isteni lét jelölésére használja a maga egységében, a persona vagy a hipostázis szót az Atya, a Fiú és a Szentlélek jelölésére használja. Egymás közti valós különbségei kifejezésére a reláció szót annak kifejezésére használja, hogy a személyek különbözősége kölcsönös kapcsolataikban áll. Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai katekézisünkbe. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
A nap legfontosabb műsoros híreit Kalács Kanóri ismertet.